Szűcsen itt a Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Feledi Botond külpolitikai szakértő az Inforádió arénájának vendége. Mi az új francia elnök álláspontja a bevándorlással kapcsolatban egyáltalán? Ő mit lát bevándorlásnak?
Hát erről is nagyon határozott álláspontja volt. Ugye Marine Le Pen gyakran vádolta azzal, hogy nincs semmiféle álláspontja. Ehelyett azért azt lehet látni, hogy világosan megfogalmazta azt, hogy a migrációs válságot az Európai Uniós határokon kívül kell kezelni, tehát rendezni kell mondjuk elsősorban Szíriának a kérdését. És két nagyon erős pontot vázolt fel. Az egyik a külső határoknak a megerősítése. Tehát ott a rendezett folyamatok, a szabályozott folyamatoknak a bevezetése, gyorsan elbírálni a kérvényeket, aki nem jogosult arra, hogy maradjon, azzal nagyon gyorsan repatriálni, és erre megteremteni azokat a közösségi eszközöket, amit ezt lehetővé teszik. Tehát nincsenek ezek az elhúzódó folyamatok. A másik, és ez is nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy Magyarországnak ebben kiemelt szerepe lehet Macronnal kapcsolatban, a titkosszolgálati együttműködéseknek az erősítése.
A franciák akarnak együttműködni?
Nagyon.
A híres francia titkos, de úgy is, hogy ők is akarnak információt adni, nem szokásuk?
Nem. Ebben igaza van, hogy ugye egy állandó vita van, mert a titkosszolgálatokkal pont ez a baj, hogy mindenki féltékenyen őrzi a saját információját.
Szerezni szeret, adni nem.
Így van, és Macron azt mondta, hogy ez az állapot, amit adhatatlan, hiszen Franciaországban érezni lehet ennek a hatását, hogy az információk nem oszlanak meg, és mondjuk a magyar titkosszolgálat nem közöl adatokat a franciával, és így áthaladhatnak potenciális terroristák. Vagy nem tudunk azokról az Európai Uniós állampolgárokról, akik kint harcolnak Szíriába, vagy kint vannak ilyen-olyan kiképzőtáborokba, és mondjuk teszem azt a, nem tudom én, a svéd titkosszolgálatnak vannak adatai róla, és mondjuk azért, mert Európai Uniós állampolgár, én a határon őt nem ellenőrzem. Azt mondja, ez egy lehetetlen állapot. Tehát pontosan ez az, amiben fegyelmezetten előre kell haladnunk.
Vagyis neki elvileg tetszett az a fegyelmezettség, ami mondjuk a mi határainkon van.
Abból a szempontból, hogy szabályozottá tegyük a folyamatokat, és megerősítsük a határt, mindenképpen. De ami fontos, az a kérelmeknek a gyors elbírálása, tehát, hogy itt szabályszerűen járjunk el. Úgy járjunk el, hogy biztosan tudjuk arról az emberről, aki be akar jönni, hogy jogosult-e a menekült státuszra, vagy nem jogosult, és ha jogosult, akkor adjuk meg neki. Ezt a határok nem biztos, hogy bírják kapacitással, ezért a franciák nagyon erőteljesen támogatják a német javaslatot, hogy az Európai Unió határain kívül lehetne ezt a kérdést valahogy rendezni, akár a hotspotokkal, amik már üzemelnek is, vagy próbaüzem alatt vannak, ha lehet így fogalmazni. Tehát ez a franciáknak fontos.
A francia katonai képesség az beszáll ezekbe a határvédelmi rendszerekbe?
A franciák talán azon, sőt, lassan az egyetlen kontinentális ország a britek kiszállásával, aki képes projekciós erő érdemi bevetésére. Ugye ezt láttuk Maliban, Közép-Afrikai Köztársaság békefenntartás, tehát vannak önálló missziói. Tehát ilyen módon ők potenciálisan vezetői lehetnek, akár uniós, akár NATO zászló alatt működnének ilyen dolgok. Az égei tengeren most azt nem tudom, hogy éppen francia hajók vannak a NATO kötelékben. Minden esetre a potenciál az megvan. És azért ne felejtsük el, hogy az egyetlen maradék atomhatalma lesz az Európai Uniónak. Tehát ilyen szempontból a francia katonai vezetés szerepe felértékelődik a kontinentális Európában és egy potenciális, kiegyensúlyozottabb EU-NATO együttműködésben.
Az EU-NATO együttműködés kiegyensúlyozása az miben nyilvánulhat meg? Több misszióban vesznek részt, több pénzt tesznek be a NATO kasszába? Vagy miben?
A NATO-nak nincs kasszája. Ugye ez egy, tehát hogy a több pénzt a saját kasszájukba teszik be.
Tessék fizetni.
Tessék kifizetni a saját védelmi képességek fejlesztését. Tehát ő nem azt kéri, hogy a NATO-ba tegyük be, hanem azt, hogy a NATO elszámoltatja a tagjait, vagy elszámoltathatná a tagjait azzal kapcsolatban, hogy ez egy vállalt kötelezettség, amit aláírtunk a NATO csatlakozáskor mindenki egyesével, hogy 2%-át elköti a költségvetésének a védelmi képességeire. Nem fizetésekre, egyebekre kizárólag, hanem katonai potenciál fejlesztésére. Ezt kérik számon. Ez az, ami ugyanúgy jót tenne az uniónak is. Tehát ezt látjuk, hogy ez erő, enélkül a katonai erő nélkül a soft power sem tud érvényesülni. És ez az, amit egyébként tényleg alig teljesít európai tagország. És ebben most a következő időszakban láthatólag Merkel, Macron egyet tud érteni, hogy igen, ezt éppen fejleszteni kell. Talán az időzítések lesznek kérdésesek, hogy ki milyen időtávon hajlandó ezt megtenni.
Macron vállalta is ezt a kötelezettséget, tehát a programjának a része, hogy, hogy a NATO hozzájárulást felemeli 2%-ra, tehát a ígéretéhez híven. A másik dolog, ami fontos a franciáknak, és már régóta napirenden van, ugye a NATO európai szárnyának az erősítése, és itt nagyon határozottan az európai szárny erősítése francia szemmel olyat azt jelenti, hogy lényegében egy kicsit olyan francia vezetésű NATO blokkot létrehozni Európában. Tehát, ahogy itt elhangzott, azért a franciák nagyon érdekeltek a világpolitikai részvételben, a nemzetközi biztonságnak a fenntartásában, akár ott a kiképzőtáboroknak a lebombázásában, akár ugye ott az észak-afrikai Al-Qaida kapcsán a délről érkező fenyegetésnek a rendezésében. És ehhez ez az európai szárny, ez nagyon, nagyon jól jöhet, tehát jó keretet adhat a NATO-n belül. Ugyanakkor, és ez egy nagy dilemma, 90-es évek legeleje óta dilemma a franciák számára. Ők az európai integráció megerősítését a 90-es évektől kezdve a közös külpolitika útján képzelték el, aminek az alapja lehet ez a biztonságpolitikai, védelmi politikai együttműködés. Tehát itt mindig van egy kis feszültség, hogy akkor most a NATO-t erősítsem, annak van az egy európai szárnyát, vagy a közös európai kapacitásokat erősítsem. Ez mindig párhuzamosan megy, és egymást erősítve megy valahogy előre. De akkor is elvi alapon, ugye a NATO az egy olyan transzatlanti szövetség, ami a franciák számára megtestesít egy másik nagyhatalmat, az Egyesült Államokat, míg az európai kapacitások erősítése az erőteljesen a francia-európa irányába tolhatja el a hangsúlyt, hiszen ahogy itt elhangzott, ők az egyetlen a Brexittel, hogyha ez végbe megy, az egyetlen NATO-hatalom.
Csak hogy az Észak-Atlanti tanácsban is azáltal nőhet meg Európa súlya, hogyha képes ezeket a dolgait fejleszteni. Tehát, hogy én abban nem látok ellentmondást, hogy a NATO és az EU kioltaná egymást, sőt, tehát az, hogy az EU tagállamok normálisan együttműködnek, képesek önállóan ellátni missziókat, az az ő NATO befolyásukat növeli. És ez Donald Trumpnál most éppen nehéz megmondani, hol tartunk a politikai fejlesztésében, de akár lehet kompatibilis is. Tehát nem célja az Egyesült Államoknak hosszú távon magára húzni koszovói jellegű missziókat, amiket annak idején ugye a balkáni háborúk idején felvállaltak végül NATO színben. Tehát, hogy ez nekik megérheti, hogyha az ukrán válságot, a földközi tengeri biztonságot egyébként európai vezetők elviszik, és ők az információt az Észak-Atlanti tanácson keresztül úgy is megkapják. Tehát ez egy hosszú távú együttműködés stabilan működhet, ha kiszámítható partnerek ülnek a székekben.
De azt Líbia.
Igen.
Az kiderült, hogy Macron mit tekint fenyegetésnek Európára nézve?
Hát azt hiszem Franciaország számára pontosan a terrortámadások miatt, és Macron ezt kommunikálja is, az első számú fenyegetést az iszlám állam jelenti. Tehát az iszlám állam, ahogy Hollande elnök fogalmazott, nem lehet másképp fogalmazni, háborút hirdetett. Ez egy valós háború, amit stratégiai szinten vívnak, és nem véletlenül csak úgy a vakvilágba robbangatnak itt, és okoznak halálos baleseteket, tragédiákat, hanem azért ez egy átgondolt cselekménysorozat Franciaország ellen. Kiemelt az, hogy az iszlám államot elpusztítani, megszüntetni, és azt az instabilitást, ami lehetővé tette az iszlám állam szerű terrorszervezeteknek a hatalomra jutását a közel-keleti térségben, azt az instabilitást megszüntetni.
Azért egy másik is, ugye a befutott jelöltek közül talán Macron számára a legélesebben megvilágított veszély az orosz befolyás. Ugye az, hogy őt még a pénteki napon, múlt pénteken is feltörik, és kikerül ez az x10000 e-mail, több gigabájt, ez ugye a Le Pennel nem fordulhat elő, hiszen egészen másik oldalon áll ebben a történetben, és azt látjuk, hogy a német kampányban is nagyon kemény figyelmeztetések hangzanak el politikai vezetők Merkel szintjéig és titkosszolgálati vezetők szintjéig. Tehát ebben is lehet egy érdekes Berlin-Párizs konszenzus mostantól, holott Párizs tradicionálisan egy ilyen brokernek képzeli el magát Moszkva és Washington között. Ez az, ami Macronnal talán egy picit eltolódhat, és hogy úgy mondjam, a hatékonyabb, szuverén európai érdekeket tudja képviselni.
Mit gondol Macron Franciaország energiaellátásáról? Ránézésre jó helyzetben van, tele vannak atomerőművel.
Hát ez is egy izgalmas dolog, hogy a programjában kiemelt helyet kap, egyrészt közösségi szinten az Európai Energia Uniónak az erősítése, amit nem tudunk, hogy konkrétan mit jelent, hiszen ez egy régóta húzódó projekt, aminek vannak ilyen lazább együttműködései, vagy inkább fellánguló viták a szabályozás körül. De ami a francia mögöttes gondolat, és ez egy izgalmas dolog, Sarkozy elnöké választásával láttuk azt, hogy a franciák számára az Energia Unió felértékelődik, meg az energiapolitika felértékelődik, és ezzel párhuzamosan kizöldül. Ennek mi az oka? Az az oka, hogy a franciák számára a környezetvédelmi vagy környezetbarát energiát az atomerőművek jelentik. Én tudom, hogy a németek erre a hajukat tépik, és sokan a környezetvédők közül, de 2005-től azt hiszem, 2000-es évek elejétől Franciaország nettó áramexportőr lett. Tehát az, hogy ő mennyi áramot termel a saját atomerőműveiben, az nem mindegy, hogy hogyan csinálunk neki piacot. Ez központi kérdés lett. A 2008-as francia elnökségnél látszott az, hogy milyen prioritása van ennek. És azóta a környezetvédelem és a megújuló energia, aminek természetesen a része az atomenergia, francia szemmel, ez megint szorosan összekapcsolódik.
És azt se felejtsük el, hogy a Westinghouse, tehát az amerikai atomerőmű építő cégnek a csődjével a francia atomerőmű építés globális pozíciója, ugye azt nem lehet mondani, hogy javó, hiszen nyilván azért megy csődbe a Westinghouse, mert nincs elég megrendelés, vagy a kritikus tömeg nem áll össze.
De egy versenytárs kiesett.
De egy versenytárs kiesett, egy relatív növekedés erősödhet, és hogyha ez a gáz, a rossz atommal történő versenyzés élesebbe vált, akkor ez azért egy komoly geopolitikai játszma része lehet.
De Marine Le Pen erősebbnek tűnik, mint valaha a pártja, de nem nyerte meg a választást. Mi következik az ő oldalán most? Hogy látják?
Marine Le Pen már most megígérte azt, hogy át fogja szervezni a pártját, még lehet, hogy a nevet is megváltoztatja. Én azt gondolom, hogy ez az elnök választás számára, hiába nem ő lett az elnök, sikert jelent, hiszen soha ennyi szavazó nem szavazott még rá. És ha megnézzük, 1984-ben tört be ez a párt tulajdonképpen az országos politikának a szintjére, akkor jelentek meg. Azóta egy folyamatos gyarapodáson megy keresztül, a 2000-es évek eleje óta a kétosztatú politika térből háromosztatú teret csinált, és 2011-ben modernizálta Marine Le Pen a pártját. Ez azt jelenti, hogy jobb szélről bevitte, amennyire csak tudta, középre, és egy erősen populista pártot formált belőle. És azt gondolom, hogy a mostani út, amit bejelentett, a mostani változás, amit bejelentett, az a megerősítése ennek az útnak. Nem lesz könnyű dolga, mert ott van a pártjának a régi szélsőjobbos szárnya, ami nem a szalonképes utat viszi a mostani politikai térben, és óriási feszültségek vannak a kétféle szélsőjobboldal között, hogy hogyan tudja konszolidálni ezt a két szélsőjobboldalt, az egy jó kérdés. De úgy tűnik, hogy ez az antiglobalizációs, protektív államot erősítő kép, amit ő felvázolt, soha ennyi franciát még nem szólított meg. Ez a Franciaország nem fog eltűnni. Macron számára a legégetőbb probléma az lesz, hogy mit csináljon az a Franciaországgal, ami az ő általában felvázolt jövőképnek nem érzi az előnyeit.
Mit mondhat nekik? Meggyőzi őket? Jó kormányzással? Szóval mi ennek az útja?
Csak egy nagyon gyors választ hagyjak. Én azt gondolom, hogy teljesíteni kell azokat az ígéreteket, amik a gazdasági növekedésről és a szociális védelemről szólnak egyszerre.
Egyszerre.
Így van. És mert ezek a szavazók nem idegengyűlölők, nincs ennyi idegengyűlölő Franciaországban, hanem ami miatt a szélsőjobb oldalhoz csatlakoztak, az elsősorban gazdasági kérdés volt, és bizony hozzá kell nyúlni a társadalmi integrációs kérdésekhez is, mert úgy látszik, hogy az az eszmerendszer, a laicitás, én azt gondolom, egy kiváló eszmerendszer, de most rosszul működik ebben a pillanatban.
De egy elnöknek van hatalma például a gazdaságot rendbe tenni? A gazdaság globális, nem egy politikus működésétől függ.
Na de az, hogy hogyan épül be az ő országa ebbe a globális rendszerbe, és Franciaország ezért is egy szálon csatlakozik. Tehát nem egy 10 milliós országról beszélünk, aki egy-két szektort kinézhet magának, és akkor ott esetleg teljesít, ha sikerül neki, hanem végeredményben alakítója, tehát azért egy résztvevő alakítója a francia gazdaság mérete már annak, hogy hogyan tudnak ebből ők bekapcsolódni. És itt Macronnak szerintem a legnagyobb esélye az idő lesz, tehát az, hogy képes legyen ezt a mandátuma lehetőleg első évében talán végigvinni, és akkor van esélye, hogy a következő választáson már nem a rossz emlékek, hanem a feltehetőleg megnyert újabb, kisebb, nagyobb körök azok, akik tudnak valamit kezdeni az eredményekkel. Tehát itt neki most tényleg a legnagyobb tét a törvényhozás összepakolása, mert akkor van esélye gyorsan ezt átvinni, hogyha maximum egy koalíciós partner vagy a saját pártja ezeket meg tudja szavazni. És akkor lehet itt bármi is. Tehát akkor, hogy a startupokból mit hoz ki, hogy a német pénzekből, uniós pénzekből, bocsánat, mit hoz ki. Ezek azért óriási lehetőségek is. Ha ezt egy rendes adminisztráció jól kezeli, akkor ezek a pénzek azért olyan komolyan jó helyekre kerülhetnek, ami a párizsi startup érában azért abszolút világban mérhető eredményeket produkálhat.
De startupokból 10-ből 9-szer bukik.
Viszont a tizedik meg hány munkáját terem, tehát hogy azért autógyárat sem lehet végtelen mennyiséget építeni, és nem is ebbe az irányba megyünk. Tehát, hogy pont ezek a, ugye az egész európai globális versenyzés egyik ahilles sarka az IT-ben lévő elképesztő innovációs hátrányunk. Tehát az, hogy még a Telekom, a német Telekom sem volt képes összehozni egy olyan méretű applikációt, mint a Facebook, a Google, vagy ugye hát a kínai felhasználókat most ne is emlegessük. Tehát itt, ezen a területen óriási lemaradás van, és pont ezért izgalmas a német-francia duó, mert ha esetleg hajlandók lennének a nemzeti bajnok cégeiket, ugye ezeket a kormányok által régóta babusgatott cégeket elengedni, hogy együttműködjenek, és ezt az Európai Bizottság sem akadályozná meg, onnantól kezdve ezek globális játékosokká válhatnak. És ebben Macronnak volt egy nagyon érdekes megjegyzése. Ugye eleve azt mondta, hogy az európai befektetésvédelem és az európai dömpingvédelemnek sokkal határozottabbnak kell lennie. Tehát ő érzi azt, hogy Európa mint egység versenyzik a globális piacon.
Kivel szemben kell határozottabbnak lennie? Az amerikaiakkal, a kínaiakkal szemben?
Az amerikaiakkal ugye, ha minden jól megy, most úgy néz ki, hogy Trump újra elővette a TTIP nevű egyezményt, tehát a szabadkereskedelmi és befektetési egyezményt, tehát Amerikával szemben nem megvédeni, hanem pozícionálni kell Kína. Így van, tehát Ázsia, feltörekvő Ázsia, vagy hát már feltörekedett Ázsia az, akivel szemben meg kell védeni bizonyos dolgokat, és itt most nem csak munkahelyekről van szó, tehát ennél sokkal több afrikai pozíciókkal bezárólag, hogy kibányásza ki az izgalmas nemesfémeket. Tehát itt nagyon sok mindenben kell Európának visszatérni a világpiacra.
Beszélte a brit-francia viszony várható alakulásáról. Érdekes volt ez neki?
Persze.
De nagyon... kimennek, nem mindegy, mit csinálnak.
Igen, de kérdés, hogy mit visznek magukkal és hogyan. Tehát az egész Európai Unió számára nem mindegy, hogy a Brexit az hogyan fog lezajlani. És ebben Macron egy nagyon kemény álláspontot képvisel.
Megemlegetik.
Össze lehet foglalni így is, hogy megfizetik az árát, de ha nem fizetik meg az árát, akkor tőlünk veszik el, magyar állampolgároktól is, hiszen az Európai Unió része vagyunk, tehát ebben az közös érdekünk van Macronékkal. Ugyanakkor ezer szálon függnek egymástól, rengeteg brit él Franciaországban, rengeteg francia él Nagy-Britanniában, atomhatalmak együttműködnek, NSBT tagok, tehát ez a kemény álláspontnak azért megvannak a maga határai.
Például a franciaországi munkavállalásról, ami szintén érint minket is, bár nem annyira, mint állítólag, mint a nagy-britanniai beszélt? Vagy ezer gondja is nagyobb annál, hogy ezzel foglalkozzon?
A munkavállalásról a Brexit kapcsán én nem emlékszem, hogy tett volna megjegyzéseket.
És de... elvileg nem is lenne neki nagyon szabad, ugye meg is állapodtak most az állam és kormányfők, hogy külön tárgyalásokat, ajánlatokat ne lebegtessenek be. Tehát miközben ezt kimondták most két hete a szombati EU csúcson, hogy ez egy prioritás, és az első tárgyalási szakaszban rendezni kell az állampolgárok helyzetét, és látni kell az ő jövőjüket 2019 után. Pont ezért ezt nem akarják most tagállami szinten megnyitni, és ennyiben azt látom, hogy Macron egy, tehát ezt hűségesen követi ezt a vonalat, hogy ne menjen előre olyan kérdésben, amiben meg kell várni adott esetben a németek, vagy az európai partnerek álláspontját.
Marine Le Pen azt mondta, hogy hogy mindenképpen egy nő fogja kormányozni Franciaországot, vagy Angela Merkel, vagy ő. Ez mennyire volt kemény állítás? Mert ennél személyeskedőbb mondatokat is lehetett hallani.
A női részére gondol, vagy melyik részére gondol egész pontosan? Hogy
Franciaországban ez mennyire számít keménynek?
Hogy egy nő fog kormányozni? Én azt gondolom, hogy a franciák ebből a szempontból, én amikor kint voltam, kint jártam a mindennapok szintjén, nem probléma az, hogy egy női politikust kiállítsanak, ugyanakkor nagyon érdekes, hogy női köztársaság elnöke még nem volt az ötödik köztársaságnak, és egyetlen egy kormányfője volt Mitterrand alatt. Tehát nem volt női politikusuk. Az, hogy Macron fog-e nőt hozni a kormányba, ez egy nagy kérdés. Most komoly találgatás van, hogy akkor ki lehet, hogyha egy női kormányfőt szeretne magának majd behozni, de hát ez függ majd a parlamenti választások eredményeitől is, tehát hiába találgatunk itt most a potenciális jelöltekbe. Az ugyanakkor mindenképpen érdekes és fontos, hogy Macron ígéretet tett arra, hogy mind a kormánypozíciókat, mind az egyes választókerületeknek a jelöltjeit úgy válogatja össze, hogy azoknak ne legyen szoros kapcsolódásuk a régi elittel, vagy tudjanak valami olyat, ami a saját politikai érdemük, ami miatt ők jól szerepeltek, és mindenképpen a szakmai tudásuk miatt kerüljenek be, akár a jelöltségbe, akár a kormányprogramba, hogy most hirtelen 577 ilyet tud-e találni, azt nem tudom.
Honnan van ennyi elitje Franciaországnak, hogy így gyorsan le lehet cserélni?
Most azért, hogyha 300 fős képviselőcsoportról beszélünk, vagy 577 jelöltről, akkor azért ez nem egy akkora szám. Tehát inkább az a kérdés, hogy vajon hogy működnek azok az országok, ahol az elit annyira pici, hogy a népesség vajon hány része képes egyáltalán konzultációba keveredni vele, vagy mondjuk gondoljunk bele, hogy egy magyar LP képviselőre hány magyar jut. Tehát itt azért inkább a másik irányba kell szerintem elindítani ezt a gondolkozást, hogy tulajdonképpen milyen pozitív az, hogyha be tudunk hozni újabb embereket, akik közelebb vannak ahhoz a régióhoz, amit képviselnek. Tehát valahol ugye az egyéni választókerületi megoldásokban ez lenne a szép és praktikus, demokratikus megoldás, hogy esetleg tényleg tudnak valamit arról a választókerületről.
És akkor a párt érdek, amely mentén kormányozni kell?
Na ez, viszont, tehát ez viszont egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ezeket azt nem mondom, hogy random, de végül is valahogy megkócsolt és kiválasztott embereket ő hogyan fogja a frakcióban működtetni, és hogy itt lehet-e pártfegyelemről beszélni majd az első időben, ez egy iszonyú izgalmas dolog, mert hogy amikor ők beiratkoznak az ambásba, akkor még igazából azért ugye egy nagyon szerény ideológiai dolgot tudnak csak aláírni.
És ugye itt visszakapcsolódunk a beszélgetésnek a legelejére, hogy minden párt érdekeket és párt értékeket képvisel egyszerre. Tehát az Ammásnál, aki egy ennyire fiatal párt, és ugye ilyen erősen centrista párt, ezek a jól elkülönő párt értékek hogyan tudnak megjelenni a párt érdekben, ez még egy érdekes feszültséget jelent szerintem.
Mik azt mondták, hogy hamar még az első évben valamilyen eredményt kell felmutatni, méghozzá masszív eredményt ahhoz, hogy ne a rossz emlékek kötődjenek hozzá gazdasági növekedésben? Az nem tűnik erre alkalmasnak.
Törvényhozásban. Tehát meg kell hozni a fájdalmas intézkedéseket. Ez azért egy elég klasszikus politikai recept, hogy a mandátum első felébe hozzuk meg a nehéz, fekete-sötét törvényeket.
Franciák szoktak tüntetni.
Kemény tüntetések lesznek. Tehát biztos, szinte hogy... már hát eleve a kiesett jelöltek, a nagypártok, Mélansonék. Tehát, hogy
itt vannak szakszervezetek is még.
Itt kőkemény dolgokra lehet számítani, és éppen ezért kérdéses, hogy jogilag meg tudják ezt oldani, mondjuk ezzel a kollektív szerződés delegálása, hogy hogyan tudják elkerülni azt, hogy ezek országos szinten menő saták legyenek, vagy időben ezeket picit szétdarabolni. Tehát nyilván ezekre vannak politikai megoldások, franciák akkor is le fogják állítani a közlekedést, tehát a következő évben nem pont feltétlenül arra kell tervezni az utat, de ezt vagy most meglépik, vagy pedig azért ugye pont ezért tartott a francia munkaerőpiaci szabályozás, ahol tart, amit európai szemmel túlszabályozottnak mondhatunk.
És az is egy érdekes kérdés, hogy mit fog ebből a választópolgár érezni. Tehát a választópolgár, amit világosan érez, az a munkanélküliségnek az állása, tehát mikor bocsáthatnak el, hogyan bocsáthatnak el, mikor és hogyan veszíthetem el a munkámat, vagy milyen gyakran veszítem el a munkámat, ő ezeket fogja nézni. A vállalkozó, az a gazdasági élet szereplője azt fogja nézni, hogy milyen járulékterhet kell majd befizetnem az államnak, vagy mennyit tudok átadni majd a munkavállalónak, munkabérként, vagy mennyi marad egyszerűen az innovációra, amiből ugye mégiscsak fel lehet pörgetni a gazdaságot.
De a munkavállalót érő hatás az azonnali. Az azonnal tud érvényesülni egy választáson. A munkaadót érő hatás az lassabban érik be. Hát, nem munkásra ítélve?
Tulajdonképpen van a dolognak előzménye, azt lehet mondani, hogy 2014-ben lesz gazdasági miniszter, és 2015-ben, illetve 2016-ban a nevéhez kötődik két nagy gazdasági csomag, ami pontosan adókönnyítéseket ad a francia vállalkozásoknak, ösztönzi őket, hogyha pályakezdő munkaerőt alkalmaznak, akkor milyen adókedvezményt kapnak, hogyan kell a munkaidőt letárgyalni, milyen ösztönzőt kap arra, hogyha túlórában alkalmaz valakit ott, milyen túlóra pénzt lehet adni. Tehát vannak olyan mini forgatókönyvek, amit azt gondolom, hogy már korábban lejátszottak, és lehet, hogy ez meg is jelenik részben a programjában, és lehet, hogy ez egy országos szinten majd határozottabban kibontakozik.
Tehát, hogyha a következő évet túléli, akkor azt lehet mondani, hogy termőre fordul a terve?
Hát ehhez nem árt egy világgazdasági kedvező környezet is, meg egy jó sikerült német válság, és akkor még van minden esély arra, hogy tényleg inkább rajta múljon. Így van.
Szűcs Anita, Feledi Butont köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szűcs Anita Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Feledi Butont külpolitikai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.